Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni 5. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amit azt megírva találjuk Lukács evangéliumának 18. fejezetében, az első 8 versben a következőképpen. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr. Halljátok, mit mond a hamis bíró. Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! 2000 esztendő telt el, és Jézus visszajövetele várat magára. Még mindig várat magára. A Szentírás azt mondja, hogy addig, amíg Jézus Krisztus vissza nem jön, azok, akik Jézus követésére szánják el magukat, azoknak része lesz üldöztetésben, nyomorúságban és mindenféle hátrányban. Jézus becsületes. Megmondja előre, üldözni fognak titeket az én nevemért. Az első keresztények eladták minden vagyonukat. Az első keresztények közösséget alkottak, dicsőítették az Istent, himnuszokat énekeltek, Biblia még nem volt, de testvéri beszélgetéssel, Luther Mártonunk is azt mondja, az evangélium megjelenési formája, egyik megjelenési formája, a testvéri beszélgetés, buzdították egymást. És várták, hogy mikor jön vissza Jézus. És Jézus nem jött. Azt gondolták, hogy eltelik egy hét, két hónap, két év. Nem baj, kibírjuk azt a hátralévő kis időt, hiszen maga a mester mondta azt, bizony el nem múlik ez a nemzedék, és én visszajövök. És Jézus nem jött vissza. Aztán amikor meghaltak az első tanítványok, akkor elkezdtek gondolkodni azon, hogy gyorsan le kellene írni Jézus életrajzát, le kellene írni Jézus tanítását, mert Jézus nem jön vissza. Nagy kérdés azóta is, mikor jön vissza a Mester? Keresztény hitünk egyik igen fontos tétele, hogy Jézus Krisztus visszajön. Ezért kettős az adventünk. Várjuk a megjelenő Urat, aki majd ítél minket, mindannyiunkat, hogy mit cselekedtünk itt a Földön, e testben. De mikor? A Biblia azt mondja, hogy eljön Jézus Krisztus az ég felhőin, dicsőségben és hatalomban, és akkor majd véget vet minden nyomorúságnak ezen a világon. Mikor? Akkor. Innentől kezdve, ha valaki azt állítaná, és nem olyan rég állította, hogy eljön a világ vége, itt van a világ vége, akkor kicsit hitetlenkedve kell ezt fogadni, hiszen mikor Jézus kérdezik a végről, akkor azt mondja, azt a napot, azt az órát senki nem tudja, még a fiú sem. Egyedül az atya tudja azt. A mikornál azonban van sokkal fontosabb kérdés is. Igénk végén így olvashatjuk, de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Azt mondják, hite mindenkinek van. Van, aki azt mondja, én magamban hiszek. Az a legbiztosabb. Hit és hit között valóban óriási különbségek vannak. Amikor majd visszajön a mi Urunk, és talál hitet valamiért bizonyára, akkor gyaníthatóan megvizsgálja majd a hitünket is. Milyen lesz az a hit? Még nem tudjuk. Amit tudhatunk, hogy itt és most milyen a hitünk. Azt is tudjuk, hogy Isten milyen hitet vár tőlünk. Isten próbatételekben megedzett hitet vár tőlünk. És ehhez hozzátartozik a szenvedés. Ahogyan Karl Rahner mondja, az isteni titokzatosság része a szenvedés, tehát aki hisz, az egyben szenved is. Már hogy ne szenvednénk, amikor ott van a nem látható világ vonzása életünk különböző területein, és mi itt vagyunk ebben az anyagvilágban, és vágyakozunk elköltözni oda, ahogyan Pál apostol is mondja. Persze, hogy szenvedünk, hiszen testben vagyunk. Jézus Urunk is szenvedett. Így mondja a tanítványainak, meddig kell még elszenvednem titeket? A hitetlenségeteket, a kicsinhitűségeteket, azt, hogy alkalmatlanok vagytok a szolgálatra. Sokszor találkozott Jézus elutasítással. Jézus követői is találkoztak hasonlókkal, irgalmatlansággal, szeretetlenséggel, kegyetlenséggel, gyűlölettel, a leggyakrabban elutasítással. Pontosan úgy, ahogyan a példázatbeli özvegyasszonyról is szó van. Őt is elutasította ez a bíró. Ez az istentelen rossz ember. Ő tudta azt magáról, hogy nem félte az Istent, hiszen kimondta. Nem érdekli az emberek véleménye, hogy most mit gondolnak felőle. Ez a bíró a megtestesült katasztrófa volt. Az igazság szolgáltatásnak a csődje. Bírói hivatalát önkényesen töltötte be, és úgy regnált ott, mintha senkinek nem kellene elszámolnia a hivatalával. Magatartása pontosan ellenkezője volt annak, ami ennek lennie kellett volna egy bírónak, már csak ha a bibliai összefüggésekben gondolkodunk. A Zsoltárok könyvében ezt olvashatjuk, a bírók védjék meg az elnyomottat és az árvát, mentsék fel a szenvedőket és a szegényeket, a gonoszok rabságából pedig mentsék ki a gyengét és a szegényt. Hát ezt kellene csinálni minden egyes bírónak. Ha nem ezt csinálja, akkor nem bíró. Akkor lehet jogszolgáltató, de az igazságot nem szolgálja. Ez a példázatbeli asszony ilyen bíróhoz került. Ehhez a katasztrófa emberhez. Pedig az ellenfele szorongatta, újra és újra. Amikor másodlagos, vagy harmadlagos, vagy ki tudja, hanyadlagos állampolgár volt a nő, akkor nagyon nehéz volt az özvegyi sors. Ma sem könnyű. Nos, ez a példázatbeli asszony, ez szeretné, hogyha az ügyének a végére már pont kerülne. Nem tudjuk, hogy mi volt az ügye. Tyúkper, vagy esetleg valami súlyos méltánytalanság érte. Nem ez a lényeg. Mindenkinek a maga gondja a legnagyobb. Emlékszem valamikor, amikor elkezdtem a lelkészi szolgálatot, egy idős asszony testvérünk arról panaszkodott, hogy megcsalta őt a testvére, mert a szőlőből, amit örököltek, abból másfél sort elcsalt. Kérdeztem, hogy mikor? Hát jó 40 esztendővel ezelőtt. És sírásba kezdett. És akkor értettem meg, hogy neki most is ugyanúgy fáj, mint 40 évvel ezelőtt. Nem tudjuk tehát, hogy mi fájt ennek az özvegyasszonynak. Egy bizonyos szeretett volna az ügyében megoldást. Mi is így vagyunk. Szeretnénk, hogyha ügyünknek lenne már egy megoldása. Elegünk van már a szépen hangzó mondatokból. Elegünk van a politikában is, a gazdaság területén is elhangzó szépívű mondatokból, meg sokszor elegünk van a szép mondatokból, amik elhangzanak igehirdetésekben is. De megoldást nem adnak nekünk. Márpedig megoldás kell. Szeretnénk, hogyha pont kerülne a problémánk végére. Nos, amíg Jézus visszajön, addig szüntelen harc veszi körül az ő népét. És ebben a harcban erősödhet meg kinek-kinek a hite. Valaki így írt a hit próbáiról, ha Isten annyira megrázza életed fáját, hogy arról még a levelek is lehullanak, lehet, hogy csak azt akarja, hogy a csupasz ágakon át még jobban lásd az eget. Ennek a példázatbeli asszonynak igen keserves tapasztalatai voltak arról, hogy az ő világában milyen nagy az igazságtalanság, és hogy mennyire gonoszak az emberek. Mondhatta volna ez az asszony azt is, hogy abba hagyom. Nem járok utána az én igazamnak. Elég volt, nem küzdök tovább, feladom, beállok a sorba, aztán valamivel megpróbálom megvesztegetni ezt az istentelen bírót. Hát a többi is azt csinálja. Nagy kísértés, amikor a többi is azt csinálja, hogy mi is beálljunk a sorba, hogy ugyanúgy, ahogyan a másik, törtetve, könyökölve, hangoskodva, minket sarokba szorítva, mi is aztán könyököljünk, hangosan visszaszóljunk. Azt olvashatjuk ebben a történetben, hogy ez az asszony ezt kitartóan újra és újra elment ehhez a bíróhoz. És annyit kért, hogy szolgáltass nekem igazságot. Olyan érdekes, ha valaki megnézi az eredeti görög szöveget, akkor ott egy nagyon érdekes szó van, mert egy speciális kifejezés áll ott. Tulajdonképpen így lehetne fordítani, hogy ez a bíró, ez az istentelen bíró úgy gondolkodik magában, hogy itt van ez az asszony, jön, emlékeztet az én feladatomra, és ez az érdekes szó így hangzik, hogy a végén még nekem ugrik. Nekem dől, nekem ugrik. Na innen már csak egy ugrás, hogy hát ez az özvegyasszony, ide jön, nekem ugrik, aztán még fel is pofoz. Vagy a szemem alá üt. Végső elkeseredésében, hiszen tudjuk, hogy az erőszak a gyengék utolsó menedéke. Olyan érdekes, hogy ettől az özvegyasszonytól, akinek semmi nincs a kezében, elkezd félni ez a bíró. Nem érdekes? Egy ilyen istentelen hatalommal bíró bíró félni kezd ettől hatalom nélküli szegényezvegy asszonytól. A legalantasabb, a legegyszerűbb indulat vezeti ezt a bírót. Ő már semmi más nem akar, csak nyugalmat. Ugye bizonnyal voltunk úgy, hogy vágyakoztunk nyugalomra. Amikor életünknek valami nagyon pörgős szakasza volt, amikor nem láttuk, hogy hol az alagút vége, és azt gondoltuk, hogy de jó lenne már végre megpihenni. Mindannyiunk életében vannak ilyen szakaszok. Ilyenkor értjük meg azt, amikor mondjuk Sámsont faggatta, kérdezte állandóan Delila, mi a te titkod? És azt olvashatjuk ott, hogy és Sámson halálosan elfáradt. Elege volt az egészből. Ő már csak nyugalmat akart. Nos, ez a bíró is csak nyugalmat akart. Belátta, hogy az özvegyasszony nem tágít, és ebből az állandó könyörgésből, zavarásból már elege volt. Inkább úgy döntött, igazságot szolgáltat. Több tanúságot le lehet vonni ebből a történetből. Az egyik az, hogy ez az özvegyasszony következetes volt és kitartó. Álhatatos volt. Talppal, zörget, lerázhatatlanul jár a hamis bíró nyakára. Nem nyugszik bele abba, hogy az az igazság, ami az ő igazsága, az nem valóság. Testvérek, az ember nagyon sok pénzt költ arra, hogy egészséges legyen újra. Költhetne sok pénzt korábban is, hogy megőrizze az egészségét, de mégsem teszi. Aztán, amikor elveszi, akkor sok pénzt költ arra, hogy visszanyerje. De még ennél is többet költ arra, sőt, mi több, még az életét is kockára teszi, csak azért, hogy az igazsága kiderüljön. Ez az özvegyasszony szeretné azt, ha kiderülne az igazsága. Az az igazság, ami őt újra és újra odahajtja ehhez a bíróhoz. A bíró végül is enged, és igazságot szolgáltat. A történet azt mondja el, hogy ennek az asszonynak végül is győzelme volt. Annak az asszonynak, aki özvegysége okán a társadalom szélére szorult, győzelme volt. Az istentelen, gonosz bíróval szemben. Jézus az imádságról beszél. Rogáte vasárnapja van. Ez azt jelenti, imádkoztatok. És azt mondja ebben a hasonlatban, ebben a példázatban Jézus, hogy imádkozzatok. Szüntelen imádkozzatok. Ne adjátok fel. Mert ha ez a hamis bíró igazságot szolgáltatott ennek az özvegyasszonynak, mennyivel inkább szolgáltat igazságot nektek a ti mennyei atyátok. Ebben a példázatban Jézus azt akarja megtanítani nekünk is, hogy az igazi csúcspontja ennek a történetnek nem a kitartó kérés, az is, hanem az, hogy az Isten igazságos, és minden imádságot meghallgat. A győztes hit nem az imádság erejében bízik, hanem az imádságot meghallgató Istenben. Aki azt mondja, hogy ha valamit az ő akarata szerint kér valaki, akkor azt meghallgatja. Az is kiderül ebből a példázatból, hogy teljesíti. Majd. Valamikor. De teljesíti, mert az Isten nem felejt. Az Istenben bízó hit tehát nem önmagában erős, tud várni az Isten cselekvésére és válaszára. Vannak problémák, amikre megoldás itt a Földön nincs. A megoldás csak is az, hogy az ember újra és újra erőt kér odaföntről, hogy el tudja hordozni az ő fájdalmát, el tudja hordozni élete megoldatlanságát, majd a hiány, a vesztesség, majd oda át, többletté alakul át. De erőt itt is csak az Isten adhat. Tulajdonképpen eszünkbe juthat ennek a történetnek a kapcsán az is, hogy aki tud várni, annak a hite beteljesedik, győztessé válik. És aki egyszer már átélte azt, hogy az Isten az ő életében is tudott várni. Ha átéltük már azt, hogy a mi életünkben is volt olyan szakasz, amikor nem az Isten akarata szerint éltünk, és az Isten türelemmel várt ránk, akkor tudjuk azt, hogy az Isten szeret. Mert várni csak szeretetből képes az ember. Szeretet nélkül nem tudunk várni. Mert a szeretetlenség az megöli a reményt, és ha nem tudunk szeretni, akkor elfonnyaszt, elsorvaszt minket a várakozás kínja. Az ember tehát megtanul várni, de nem egyedül, az Istennel együtt. A győzelmes hit mindig tud várni. Mert tudja, hogy minden esemény mögött az Isten van. Jézus példázatát egy kérdéssel fejezi be. Mit talál bennünk, amikor majd visszajön? Vajon, amikor az embernek fia eljön, talál-e hitet a földön? És ha most jönne el, benned és bennem, mit találna éppen? Hitet? Hitetlenséget? Mi az, ami a szívedben van? Ha most Jézus visszajönne, és belépne itt az ajtón, mit látna a szívedben? Hitet? Hitetlenséget? Pál azt írja az ifjú kollégájának, Timóteusnak, ama nemes harcot, megharcoltam futásomat, elvégeztem, a hitet megtartottam. És a te szívedben mi van? Isten előtt kedves, erős, tőle való hit. Vagy micsoda? Valaki egyszer ezt írta. Tartsunk ki tovább az imádságban, mert Istennel beszélgetve egy sóhaj sincs hiába. Rogáte vasárnapján buzdítsuk tehát egymást kölcsönösen, hogy beszéljünk tovább az Istennel. Járjunk tovább együtt vele, mert egy lépés sincs hiába. Istenre várakozva egy perc sem múlik el hiába. Ha Istennel együtt várakozunk, akkor életünk ideje nem múlik, hanem telik. Beteljesedik. Várni borzasztó nagy kint. De várni egy olyan találkozásra, amely találkozás minden gondunkat megold, és végső békességet ad nyugtalan szívünknek, lelkünknek, az ilyen találkozásra érdemes várni. Ezt akarja megtanítani Jézus az ő tanítványainak, és nekünk is. Imádkozzunk! Istenünk, Atyánk, te bőségesen adsz jót annak, ki gyermeki bizalommal fordul hozzánk. Taníts minket kételkedés nélkül és kitartóan imádkozni, hogy kérésünk meghallgatása növelje hitünket és örömünket az Úr Jézus Krisztus által. Amen.